Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 42. Zsoltárunk első versét. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. El a helyünket, és folytassuk tovább Istenünk dicséretét a 416. dicséretünk mindhárom versének éneklésével. 416. énekünk, Krisztus én életemnek te vagy reménysége. mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom a 46. Zsoltárból, az igét leülve hallgassuk végig. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te vagy a menny és a föld ura. Áldunk téged azért, mert a te kezedben van a történelem, az egész emberi történelem, de ugyanakkor a mi kis életünk, a magunk pár évtizedével is. Áldunk téged, Istenünk, mert te megőrzöl minket, mert ahogy a Zsoltárban is olvastunk, olyan biztonsággal veszel körül minket. Istenünk, köszönjük neked, hálásak vagyunk azért, mert te megtartottad az életünket most is. Hálásak vagyunk azért, mert olyan gyakran érezzük, hogy penge élen táncol az életünk, mert nem is tudjuk, hogy mikor nyúlsz bele az életünkbe, hogy megsegítsél, és olyan gyakran kicsinyhitűek vagyunk, hogy ó, te nem is tudsz rajtunk segíteni. Istenünk, bocsáss meg, hogyha így viszonyulunk hozzád, hogyha nem számolunk a te erőddel, a te hatalmaddal. Most azért kérünk téged, hogy hadd tudjunk te rád figyelni, és hadd tudjuk meglátni a te nagyságodat és hatalmadat, hogy bizony van értelme, érdemes rád hagyatkoznunk. Érdemes előtted megnyitni a szívünket, hogy meghalljuk a te szavad. Jöjj, kérünk, Istenünk, a te szent lelkeddel, vegyél körül minket, szükségünk van rád. Jöjj, kérünk, töltsd be, és te bátoríts, te adj erőt, és te vigasztalj minket, most is, ezen a mai Isten tiszteleten is. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséretünk első versét. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Isten igéjét a második korintusi levélből olvasom, az 5. részből az 2 vers és a 6-tól 10. versekig a következőképpen. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, ebben az ige szakaszban a halálra vonatkozó keresztény reménységet tárta fel előttünk az apostol. Úgy hallottam, hogy itt ebben a gyülekezetben az évnek ezen a pontján, az utolsó egyházi évi vasárnapon, örökkévalóság vasárnapján, az egy szokás, hogy meghívja a gyülekezet az ebben az évben elhunytaknak a hozzátartozóit, és felolvassák az elhunytak nevét. Igen, ez az időszak talán erre éppen jó, november van még, és november eleje tudjuk, hogy halottak napja, amikor a csendes emlékezésé a főszerep. És a következő héten már advent lesz, az advent hozza a maga reményteli időszakát, amikor várjuk azt, akit megígértek, az eljövendőt, az Úr Jézus Krisztust. De persze ez nem azt jelenti, hogy a november az egyedül csak a szomorú emlékezés időszaka, advent pedig egyedül csak a reménységé. Mert a mai igényben is igenis fel lehet fedezni a reménységnek nagyon erőteljes hangsúlyát. Reménységet hirdet az apostol még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a földi sátorunk, ahogy ezt a szép képet használja, összeomlik. Földi sátorunk, vagyis a földi életünk összeomlik. De milyen fontos azt tudnunk nekünk, keresztényeknek, hogy van egy olyan alaptétel, ami át és átszövi az egész Szentírást, hogy az Isten velünk van bármilyen helyzetben is. Az adventnek is egy csodálatos üzenete a születés történethez is kapcsolódik, amikor az angyal azt mondja, hogy hívják azt, aki megszületik, Immanuel, velünk az Isten. És valóban Isten Jézus Krisztusban mutatta meg leginkább, hogy ő emberközeli Isten, itt van velünk, és hiszük, hogy most is az ő szent lelke által közöttünk van. És azért is olyan csodálatos ez a tudás, mert hogy nem csak a jó időben, nem csak akkor van velünk, amikor jó dolgok történnek velünk, sikeresek vagyunk, boldogok vagyunk, örülünk, hanem az ő jelen valóságát akkor is fel tudjuk fedezni, amikor éppen mélységek közepette vagyunk. A szenvedésben, a gyászban is fel tudjuk fedezni azt, hogy Isten közel szeretne jönni hozzánk, hogy itt van velünk. Tehát ezekben a mélységekben is fel lehet őt fedezni, és nagyon sok ember van, aki úgy tesz bizonyságot erről, hogy bizony egy mélység kellett ahhoz, hogy még inkább meg tudjak nyílni Isten felé, vagyis Isten fel tudja használni ezeket a nehezebb időszakokat is arra, hogy megmutassa magát, hogy így bátorítson minket, új erőt adjon nekünk. Arról, hogy Isten mindig velünk van, és bármilyen élethelyzetben, egy történet jut az eszembe, egy lelki gondozó mesélte ezt el, aki a történetnek a szereplője is, ő egy lelkész, aki azt mesélte, hogy egy kórházban látogatott egy nénit, azt beszélték meg, ez a néni már eléggé, hát már nem sok volt neki hátra, és azt beszélték, hogy minden este bemegy hozzá a lelki gondozó, és együtt fognak imádkozni. És az egyik alkalommal azt mondta a néni, hogy tiszteletes úr, álljon onnan kicsit odébb, ahol most áll, hogy álljon körülbelül 40 centiméterre onnan. a lelki gondozó odébb állt, és folytatta a néni, hogy tudja, tiszteletes úr, tegnap itt volt velem Jézus, és épp azon a ponton állt meg, ahol most a tiszteletes úr. Nagyon megdöbbentő az, hogy ahogy ezt át tudja élni a lelki gondozó is, milyen csodálatos, és csak leborulni tudunk előttem, ahogy Isten megmutatta ennek a haldokló néninek azt, hogy ő ott van velem az utolsó napjaiban is, az utolsó perceiben is ott van, és ez hatalmas erőt adott ennek a néninek is. Isten jelen tud lenni a mi életünkben, az élők számára is, a haldoklók számára is, és aztán ez a jelen valóság úgy mutatja meg magát, hogy amikor az ember eltávozik az élők sorából, akkor hazamegy az Úristenhez. És keresztény hitünk szerint valóban hazatérés a halál. Pál apostol is így fejezi ki magát 6. és a 8. versben, tehát mindenkor bizakodunk és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Tehát a távollevést, itt a földön való életet, a távollevést és a hazaköltözés, az otthon létet állítja szemben az apostol. Itt a mostani életünkben, amíg testben vagyunk, és távol vagyunk Istentől, ez azt jelenti, hogy hát úgy születünk, hogy bizony nem automatikusan ismerjük meg Istent, hanem csak akkor, hogyha keressük őt, hogyha megmutatkozik előttünk. Itt, amíg még nem ismerjük őt, addig dolgok elhomályosítják a tekintetünket. Nem látjuk, hogy ki is ő, és sok minden el is választ ő tőle. Nagyon sok bűn az életünkben, lázadás, harag, vagy lehet, hogy épp amiatt haragszunk, lehet, hogy be se valljuk magunknak, de lehet, hogy bevalljuk, hogy Isten miért vette el a mi szerettünket, aki nekünk annyira hiányzik, még mindig fájdalmas. Ez is egyfajta rossz érzés, ami elszakíthat az Istentől. Tehát nem látjuk a testi szemünkkel az Istent most, amíg itt élünk a földön. Nem látjuk őt színről színre, csak keresnünk kell őt, és hitünkkel ragadhatjuk meg őt egyedül, ahogy hallhattok is, hogy hitben járunk, nem látásban. Így tehát meg lehet bennünk viszont a vágyakozás Isten felé, hogy egyszer majd eljön az az idő, megígérte a Szentírásban, amikor együtt lehetünk vele, egészen közvetlenül, és akkor láthatjuk majd őt színről színre. Ez lesz az az otthon, ahol majd teljesen otthon érezhetjük magunkat. És ez az otthon, ahová a keresztény ember vágyakozhat is már most. Persze ez nem azt jelenti, hogy a keresztény ember egy élettelen sóvárgással tölti az életét, hogy ó, legyen már vége ennek a földi szenvedésnek, és legyünk végre együtt Istennel. A keresztény ember tud örülni ennek az életnek is, mert tudjuk azt, hogy Istentől kaptuk. És tudjuk, hogy nagyon sok lehetőséget hordoz a földi életünk is. De mégis vágyakozunk együtt lenni azzal, akit igazán szeretünk. Mint ahogy sok olyan történetet is lehet hallani, hogy egy haldokló megvárja a távolról érkező hozzátartozóját, hogy el tudjanak egymástól köszönni. Ugyanúgy erőt jelent ez a vágyakozásunk is, hogy együtt legyünk azzal, akit szeretünk az Úristennel. Elhunyt szeretteink is, tehát hazaköltöztek az Úrhoz. És reménységünk azért lehet, mert ahogy hallottuk, földi sátorunk összeomlik, mondja Pál apostol. Tehát a sátor képet használja nagyon szépen, és biztos a testvérek között nagyon sokan akár laktak is több húzamosabb ideig sátorba, akár férfiak katonaság alatt, vagy kempingezés során. Tudjuk, milyen az, hogy sátorban lakni. Milyen a sátor? Hát olyan, hogy ha jön egy nagyobb szél, akkor bizony összeomlik a sátor, hogyha jön egy nagyobb eső, akkor beázik az a sátor. Tehát mutatja azt, hogy ez egy ingatag, egy sérülékeny alkotmány az a sátor. És kifejezi azt is, hogy bizony ideigleges is, fel tudjuk szedni, aztán odébb megyünk, és újra fel tudjuk állítani. És az emberi élet is ilyen sérülékeny, ilyen ingatag, és ilyen ideigleges. Jön egy betegség, jön egy váratlan baleset, és már is látjuk, hogy bizony az emberi élet romokban van. De nem ér véget itt ez a mondat, és ez a nagyon bátorító a számunkra, mert folytatódik tovább. Van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Ez a ház már mutatja, hogy ez mennyire stabilabb, sokkal biztonságosabb építmény, nem olyan labilis, és ráadásul örökkévaló, és Isten készíti azt a számunkra. Tehát testvéreim, ez az ige is mutatja, hogy keresztény hitünk szerint a halállal nem ér véget minden. A halál után nem pont jön, hanem valaki frappánsan úgy fogalmazta, hogy a halál után nem pont következik, hanem kettős pont. Ezután következik csak a kiteljesedés egy más formába, de hisszük azt, hogy ezután még van folytatás. Olyan jó az, hogy Isten ezt kínálja nekünk, és ez lehet a reménységünknek az egyik tárgya, hogy ezt megkapjuk. Igaz, hogy tapasztaljuk minden nap, minden percen, hogy a földi életünk ilyen ingatag, mint egy sátor, de bízhatunk abba, hogyha Isten megígérte, akkor ez így is van, hogy van nála örök hajlékunk, ahol aztán véglegesen otthon érezhetjük magunkat. Viszont testvéreim, azt is tudom, hogy erről nehéz beszélni, meg befogadni is talán nehéz a mai világunkban, ahol azért az emberek jobban elidegenedtek a haláltól, mint korábban. Régebben vidéken talán, amikor még ott halt meg a hozzát a családban a haldokló, a szerettei között fogták a kezét. Most meg a nagy többség, amikor kórházban hal meg, akkor minden idegenség veszi körül őket. A hozzátartozó nem is tud rendesen elköszönni a halottuktól. Vagy a másik véglet, amit tapasztalunk tévében, számítógépeken, az, hogy a halál triviális lett, amikor olyan sok ember akciófilmekben meghal, anélkül, hogy bármi következménye is lenne. Vagy a számítógépeken, amikor az embernek az a feladata, hogy lövöldözze a többit, és amúgy is van több élete. Jó az, hogyha az ilyenfajta elferdült nézetektől, ami mai világunkban van, újra és újra visszatérünk a Szentíráshoz, hogy Isten hogy gondolja ezt, mi az, amit tanítani szeretne nekünk keresztény szemszögből, hogy mi hogyan álljunk ehhez a témához. Aztán a 9. és a 10. versben egy új egység található itt a ige szakaszunkban. Fel is olvasom a 9. verset. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. És itt arra helyezem a hangsúlyt, hogy kedvesek legyünk neki. Mert hogyha igaz az, hogy ez a keresztény reménység az életünk része lehet, és ezt valóban komolyan vesszük, akkor ez azt jelenti, hogy meg fog mutatkozni az életünkön. Nem az, hogy hiszem, és mindent ugyanúgy csinálok, hanem az látszódik az ember életén, hogy valóban a reménység tölti el a szívét. Mert ha igen, akkor tudjuk azt, hogy nem kell félnünk és rettegnünk a haláltól, mert tudjuk azt, hogy nagyobb Úr, ami Istenünk a halál uránál, hiszen Jézus feltámadt a halálból, megmutatta, hogy neki van hatalma a halál felett. Tehát, hogyha már nem ez a félelem járja át a szívünket, nem az a keserűség, hogy hogyha az életnek ilyen könnyen vége tud lenni, akkor mi értelme az egésznek? Tehát, hogyha nem ez van az életünkben, a szívünkben, akkor az ember felszabadul arra, hogy másképpen tekintsen a saját életére, és egy magasabb perspektívából látja a saját életét is. Méghozzá úgy, hogy vágyik arra őszintén, hogy úgy éljünk, hogy az neki kedves legyen. Fel is szabadulunk arra, hogy tudjunk úgy élni, hogy az neki kedves legyen. És emiatt aztán le tudunk tenni az életünkben minden olyan terhet, minden olyan fájdalmat, kudarc élményt, ami nyomaszt minket. Fel tud minket szabadítani Isten ez alól, vagy a harag, ami bennünk van, hogy úgy érezzük, hogy Isten megrövidített minket, mert elvett tőlünk embereket és tárgyakat és sok mindent. Úgy érezzük, hogy Isten megfosztott minket sok mindentől. Milyen jó az, hogy ezektől meg lehet szabadulni. Le lehet ezeket tenni Istenem, meg lehet békülni vele, és ezek után fel tudunk szabadulni arra, hogy úgy éljünk, hogy az neki tetszem, hogy az neki kedves legyen. És ebből következik aztán a 10. vers, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Ez az elszámolás, az életünkkel való elszámolás lehet, hogy kicsit félelmetesnek tűnik, ugyan mi lesz akkor, hogyan fogunk megállni Isten ítélőszéke előtt, mit fogunk gondolni, mit fogunk érezni. De ez az igevers inkább arra hívja fel a figyelmünket, hogy bizony egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élünk. Az életünknek súlya van, és nem érdemes azt eltékozolni. Súlya van, és ezt azért kaptuk, hogy jól éljünk vele, mert az élet ajándék a számunkra. Lehetőség, amivel élnünk kell. De hogyan is tekintsünk erre az elszámolásra, amikor meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt, hogyha az előbbiek érvényesek ránk, hogyha őszintén valóban keressük, hogy mi az, ami kedves neki, akkor egyáltalán nincs okunk semmiféle félelemre. Akkor, hogy az életünk össze van fonódva velem, és ez bizony egy kapcsolatost is jelent, kereszténység lényege az, hogy kapcsolatban, szeretett kapcsolatban vagyunk az Istenünkkel, hogyha ez a kapcsolat jelen való a számunkra, ebben a kapcsolatban élünk, akkor nem kell félnünk, hogy mi lesz majd akkor, amikor el kell számolnunk Istennel. Hiszen akkor biztonságban vagyunk, az ő szerető karjai körül ölelnek minket. És hogyha ez a kapcsolat az, ami meghatároz minket, az azt is jelenti, hogy elfogadjuk a Krisztus értünk hozott váltsághalálát, vagyis Isten nem fog minket megítélni, mert elfogadtuk, hogy Jézus értünk halt meg a mi bűneinkért. Érdemes elgondolkodnunk ezen a ponton, hogy mi vajon hogyan állunk most ezzel a kérdéssel, hogy egyszer el kell számolnunk Isten előtt. Fontos ezt tisztáznunk, jobb hamarabb tisztázni, mint később, hiszen nem tudjuk egyikünk se, hogy mikor jön el számunkra is az utolsó óra. Nagyon gyakran hirtelen be tud következni, amikor nincs is idő elköszönni, nincs is idő felkészülni igazán. Érdemes belegondolni, hogyha ebbe a témába belegondolunk, akkor nyugodtság tölti el a szívünket, vagy zaklatottság, görcsbe fordul a gyomrunk, vajon miért lehet az, hogy nyugtalanság tölt el? Lehet, hogy még vannak az életünkben rendezetlen dolgok, lehet, hogy még Istennel kellene rendeznünk a kapcsolatunkat, lehet, hogy még vannak bűnök az életünkben, amit még nem sikerült letenni, amitől még nem sikerült megszabadulni. Lehet, hogy még volna mit átgondolnunk az életünkben. De olyan jó az, hogy Isten segít nekünk mindebben. Nem akar magunkra hagyni abba, hogy küzdjük meg a magunk lelki tusakodásait, jussunk túl bizonyos dolgokon. Nem egy parancsként adja ezt elénk, hogy már pedig ezt meg ezt kell tenni, hanem ő sokkal szelídebben közel akar jönni hozzánk. Közel akar jönni hozzánk, hogy átéljük az ő közelségét, hogy ő most is velünk van, és segíteni akar nekünk ebben, hogy sikerüljön rendezni rendezetlen dolgokat az életünkben. Közel akar jönni hozzánk, hogy átéljük az ő közelségét, hogy átéljük az ő vígasztalását és szeretetét, mert ő sokkal előbb szeretett minket, és várja azt, hogy az ő szerető karjaiba bele tudjunk fogózni. Az ő fiára mutat rá, most is nekünk, aki értünk adta magát, és ő benne mutatta meg, hogy milyen drága az emberi élet a számára, amikor saját fiát odaadta értünk a halálra, azért, hogy mi megszabaduljunk, azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Nagyon csodálatos dolog ez. Testvéreim, kívánom mindenkinek, hogy éljük át ezt a reménységet, és legyen ez valósága, ami számunkra az életünkben. Engedjük Istent közel magunkhoz, bármilyen helyzetben is vagyunk, nehézségekben is, hogy ő jöjjön közel hozzánk, és nyújtsa az ő vigasztaló karját, és tanítson minket arról, hogy ne csüggedezzünk, hanem merjük rábízni az életünket. Hogy így vegyen körül minket az ő vigasztalásával, és az életünk valóban tőle jövő reménységgel töltődjön be. Adja Isten, hogy ez így is legyen. Amen. A 434. dicséretünk harmadik versét énekeljük. 434. dicséretünk harmadik verse. Sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt. Maradva imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy Te élet és halál ura vagy. Köszönjük, hogy Te úr tudsz lenni életünkben is, és halálunkban is. A Te kezedben tudunk lenni életünkben is, és halálunkban is. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk azt, hogy Te nagyobb úr vagy, mint a halál, hiszen Te feltámadtál a halottak közül. Istenünk, viszont azt is látod, hogy milyen sok rossz érzés lehet bennünk a halállal kapcsolatban. Te látod, hogy nehéz küzdeni ezzel, hogy még mindig mennyi sok félelem van bennünk, hogy szomorúság vagy kétségbeesés, hogy mi lesz majd, vagy hogyan tudjuk most élni az életünket szeretteink nélkül. Te látod, Istenünk, hogy nem könnyű eligazodni ezen a kérdésen. És nem könnyű megadni magunkat Te előtted, hogy igen, mostantól kezdve nem szeretnék aggodalmaskodni, hanem rád bízom az életemet. De mégis hisszük azt, hogy mivel Te itt vagy velünk, és Te szeretsz minket, ezért ez a legjobb megoldás, amit tehetünk, hogy megnyitjuk előtted a szívünket, és azt mondjuk, hogy veled szeretnénk élni. És téged kérünk, hogy te gyógyíts be a sebeinket. Hiszen olyan sok van, olyan sok seb, olyan sok teher, ami nyomaszt minket. Jöjj, Szentlélek Isten, és tedd ezt az életünkkel. Te jöjj közel, és te cselekedjél. És kérünk Istenünk azokért a gyászolókért, akik ebben az évben veszítették el szeretteiket. Kérünk, hogy te vigasztald őket. De azokért is kérünk, akik már korábban elveszítették a szeretteiket, viszont még mindig nem tudtak túl lenni ezen. Kérünk Istenünk, hogy a Te vigasztaló szeretettel vegyél körül minden megszomorodott szívüt. És kérünk egész budaörsi gyülekezetünkért, kérünk azokért, akik nincsenek itt közöttünk, hogy áld meg az ő szolgálatukat is. És kérünk egész magyar népünkért, te látod, hogy milyen nagy bajban van ez a nemzet, sok tekintetben, lelkileg is, legfőképpen erkölcsileg, aztán még gazdaságilag is. De kérünk Istenünk, hogy te mutass utat ebben a helyzetben. Kérünk, mutasd meg az egyház felelősségét is, hogy hogyan tudunk közel kerülni bajba jutott emberekhez. Kérünk, hogy őrizd ezt az egész világot minden nyomorúságával együtt, mert szükségünk van rá, hogy te tereljél minket, te vezess minket a jó úton. És kérünk, hogy hallgass meg a szívünk csöndben elmondott imádságát. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket.
A szolgálatot ma Csatai Viktória, az Irtpartvárosi Református Egyházközség beosztott lelkésze végzi. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és vállaltad, hogy Isten eszközévé lettél itt közöttünk. Az Isten áldjon meg téged és egész családodat szolgálataidban, életedben. Hirdettem alkalmainkat. Ma délután 16 órakor családi istentisztelet lesz. Hétfőn 19 órától keresztkérdések kurzus. Szerdán 9 órakor a nyugdíjas délelőtt. Csütörtökön este 6 órától előkészítő bűnbánati istentisztelet. Pénteken 15 óra 30-tól konfirmációs óra. Este 6 órakor pedig szintén előkészítő bűnbánati istentisztelet. Vasárnap, advent első vasárnapja, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz. Ezzel egy időben gyermekórák lesznek lent a gyülekezeti teremben, és gyermekmegőrzés a földszinten a volt kis lelkészlakásban. A keresztkérdések kurzus csendes hétvégéjét most, azaz tegnap és ma vasárnap tartjuk Balassagyarmaton, az ottani evangélikus gyülekezet vendégházában. Ez idő alatt 4 előadás hangzik el: kicsoda a Szentlélek, hogyan vezeti Isten a benne vízókat, miért és hogyan imádkozom, az egyház, a gyülekezet. Ezen kívül igyekszünk a résztvevőknek lehetőséget biztosítani az Isten előtti csendre, melyben megtapasztalhatják jelenlétét, imádságban megszólíthatják őt. Petőni püspöki Ilona, gyülekezetünk lelkipásztorral szolgál közöttük. Idén is szeretnénk szervezni gyülekezetünkben jótékonysági karácsonyi vásárt, melyhez kérjük a testvérek támogatását, közreműködését. Az elmúlt évi tapasztalatunk az volt, hogy elsősorban a saját kezüleg készített, igényes kivételi portékák keltek el, karácsonyi textil szatyrocskák, textil kosárkák, üdvözlőlapok, házi lekvárok, befőttek, bírsalmasajt és még hasonló mások. Ezért kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, ilyen és hasonló jellegű termékekkel járuljon hozzá a vásárhoz. A vásár időpontja december 7-e és 14-e istentisztelet után. Helyszíne időjárástól függően a templomudvar vagy az alaksori gyülekezeti helyiségek lesznek. Ebben az esztendőben is sor kerül a városi szintű gyertyagyújtásra az adventi szombatokon a templom téren. Az alkalmakon az egyes felekezetek szolgálnak igehirdetéssel, imádsággal, énekzene és irodalmi betéttel. 29-én 17 órai kezdettel lesz az első, amelyre szeretettel hívunk mindenkit. Ezzel kapcsolatban kérjük azokat a testvéreket, akik az advent istentiszteleten énekelni fognak, hogy istentisztelet után maradjanak itt a próbára. Tegnaptól egy hétig teológiai hallgató vendége van a gyülekezetünknek. A Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának másodéves diákja, Virág Balázs nálunk tölti egyhetes gyülekezeti gyakorlatát. Most a keresztkérdések csendes hétvégéjén vesz részt, Holnaptól találkozhatunk vele az itteni alkalmakon, melyeken, mint tapasztalatokat gyűjtő résztvevő lesz jelen. Elkíséri lelkészünket minden szolgálatára, illetve az egyéb feladatok, adminisztráció, ügyekintézése, beszélgetése, végzések közben is mellette lesz. A testvérek közül, akik szívesen vendégül látná őt a lelkészünkkel együtt beszélgetésre, vagy ebédre, vacsorára, kérjük el ezzel, most Isten tisztelet után iratterjesztőnknek, Adorjánné Editnek, hétközben pedig Petőné Piskéjön a lelkészünknek, a lelkészi hivatalban. Az elmúlt héten visszaadtuk teremtőjének Varga Regina, pici leánykát, aki ez esztendő augusztus 14-én született Budapesten, és november 11-én hunyt el Budapesten.
Ahogy az már az ige hirdetésben is elhangzott, a gyülekezetünkben megszokott rend szerint örökkévalóság vasárnapján megemlékezünk az ez esztendőben elhunytakról. Az ő névsorukat olvasom. Katona Antal 67 esztendős korában hunyt el. Tömösvári Kont Huba 58 éves. Szűcs István 84 éves. Szűcs György Gábor 61 éves. Zsidó Ernő 64 éves. Győri Sándor 78 esztendős. Rózsa Erzsébet 53 éves. Balogh Gyuláné Mester Jolán 83 éves, Balaton Pálné Kis Margit 68 éves, Bokor Sándor 57 éves, Fazekas Istvánné Kis Kasza Erzsébet 69 éves, Vágó Józsefné Boda Etelka 60 éves, Pankotai Miklósné Takár Zsófia 81 éves, Pólya Imre 82 éves, Pócsik Józsefné Kovács Erzsébet 77 éves, Mozga Erzsébet 61 éves, Mucsi Józsefné Bényei Erzsébet 72 esztendős, Dr. Csomos György Jenőné Katona Ilona 82 esztendős, Kovács Imréné Lakati Eszter 93 éves, Tóth István 52 éves, Jándek Károly 75 éves, Guba Mihályné Pintér Hermina 93 éves, Parrag Istvánné 55 éves, Bot Imre 72 éves, Kovács Lajos 50 éves, Máté István 78 éves, Molnár Istvánné Szokolai Julianna 88 éves, Lajkó József 85 éves, Kluzsán László 52 éves, Hadai Jenő 56 éves, Somogyi Andrásné Póti Julianna 96 éves, Res József 52 esztendős, Gyenes Józsefné Fekete Irma 88 esztendős, Szappanos Imre 49 éves, és Varga Regina 3 hónapos korában hunyt el. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Isten adjon tőle jövő vigasztalást. Énekeljük záró énekünket. A 455. dicséretünk első, második és kilencedik versét. Első, második és kilencedik versét. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.